Lefelé módosította a növekedési várakozását 2025-re a Nemzetgazdasági Minisztérium. A bankoknál árstopp jöhet a számla és a kártyadíjakra is. A Nemzetgazdasági Tárca megkezdte a 2026-os költségvetés előkészítését, és ennek megfelelően új makrogazdasági előrejelzést adott ki, amelyet a kormány is jóvá hagyott, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Mártont hallják.
Az infláció tekintetében 4,5%-os inflációt jelzünk előre átlagosan az idei évben, a GDP előrejelzésünket pedig 3,4%-ról 2,5%-ra módosítottuk. Továbbra is azt látjuk, hogy a GDP mögött a fogyasztás a legerősebb hajtóerő, és mindez magas rákeresetek, és lényegében egy alacsony munkanélküliségi ráta a magas foglalkoztatás mellett alakulhat ki.
Nagy Márton elmondta, a magyar gazdaság az idei első fél év gyengébb teljesítménye után, amely várakozásuk szerint 0,6% körül alakulhat, az év második felében már 4% körüli számokat produkálhat. Ez alapozza majd meg azt, hogy 2026-ban 4,1 és 2027-ben is 4% körüli lehet a gazdasági növekedés.
Tehát egy gyorsuló dinamikát látunk a GDP-be, és a második fél évben, lényegében a harmadik negyedévben 3% fölé kerülünk, a negyedik negyedévben pedig megközelítjük a 4%-os növekedést, éves átlagos szint az 2,5 még egyszer, és 26-ra pedig 4% körüli.
Idén a fogyasztás lehet a GDP bővülés alapja, az ipar és a beruházások azonban a vártnál lassabban épülnek fel, és várhatóan csak jövőre kezdik el húzni a gazdaságot. Döntően ez az oka a mostani lefelé módosított GDP várakozásnak is. A tárca vezető úgy fogalmazott, az infláció közellenség és újra le fogják gyűrni. Hozzátette, az élelmiszerárak az ár és top hatására átlagosan 18%-kal csökkentek az érintett termékkörök. A banki szolgáltatások ára azonban egy év alatt átlagosan 12,5, a távközlési szolgáltatásoké pedig átlagosan 15,6%-kal emelkedett. Mindez beavatkozást indokol, fejtette ki a miniszter.
Fontos az infláció elleni küzdelemben ez a három tétel, élelmiszerinfláció, banki szolgáltatások és a távközlési szolgáltatás, ebben a háromba nyomulunk, ha szabad így mondani. Az élelmiszer esetén ugye az ár és top érvényben van, a banki szolgáltatások esetén túl vagyunk a második körön. Őszintén megmondom, hogy nagyon nehéz azt látnom, hogy a bankok tudnak önkéntes árkorlátozást tenni. Nagyon nagy esély van a banki szolgáltatások esetén a árstoppnak, ami azt jelenti, hogy egy december 31-i díjakat a bankszámlákon, vagy a kártyadíjakat, tehát a bankszámla és kártyadíjakat vissza kell állítani, és ott kell tartani. Új díjakat nem lehet alkalmazni, és az új számlák sem lehetnek drágább, mint a december 31-i legdrágább számlák. Távközlési szolgáltatások esetén árcsökkentést fogunk kérni.
Nagy Márton az Inforádió kérdésére válaszolva elmondta, hogy jövő héten egyeztetnek a bankszövetséggel, és amennyiben bevezetik a bankoknál az árstoppot, akkor a döntés annak kihirdetését követően egy héten belül, de nem visszamenőleg fog életbe lépni. A világ legfontosabb tőzsdéinek már csaknem 1600 terméke elérhető a Raiffeisen Bank online kereskedési platformján. A fejlesztésről, amely a Budapesti Értéktőzsde az év hazai részvénykereskedési platformja díja elismerést is megkapta, valamint a fő befektetési lehetőségekről és irányokról is kérdeztük Liner Gábort, a Raiffeisen pénz, devizatőke piaci és befektetési banki területének vezetőjét.
Tőkepiacok az elmúlt időszakban nagyon izgalmasak voltak. Ugye a Budapesti Értéktőzsdének a teljesítménye a háború kitörésekor az úgy mondanám, hogy lemaradó volt a világhoz képest, és akkor a tavalyi évben ezt behozta, tehát tulajdonképpen a világ talán legjobban teljesítő tőzsdéje volt a Budapesti Értéktőzsde 2024-ben, és a 25-ös évet is erősen kezdte. Ugye a nagy papírok szárnyalnak, és van egy csomó izgalmas kis papír, ami jól megy. Egy nagyon turbulens világot élünk. Most egyelőre a piacok azt árazzák még, hogy esetleg egy békének a lehetősége az itt a közép-kelet-európai gazdaságokat jó pozícióba hozhatja. Nyilvánvalóan nem tudja magát a hazai piac teljesen függetleníteni a világpiaci eseményektől. Ennek lehet hatása a jövőben. A kötvénypiacról pedig hát tudjuk, hogy volt egy pillanat, amikor a Nemzeti Bank 18%-ra emelte az alapkamatot, ennek megfelelően ugye a kötvény hozamok is emelkedtek, ami ugye a kötvények árfolyamának a drasztikus csökkenésével járt. Itt konszolidálódott az elmúlt időszakban a kötvénypiac, a legújabb fejlemények viszont egy vártnál magasabb inflációs pályát vár mindenki, és emiatt az elmúlt időszakban a kötvényhozamok emelkedtek, most már 7% fölötti hozamokat látunk a hosszabb szegmensébe a hazai kötvénypiacnak, úgyhogy ebbe van lehetőség, meg lehet hozamot elérni.
Tehát magyarul érdemes a befektetőknek újra egy kicsikét jobban fókuszálni a részvény és a kötvénypiacokra, különösképpen annak függvényében, ugye, hogy talán már az állampapír befektetések nem hoznak olyan jó kamatot, mint korábban.
Állampapír befektetések azok valóban most alacsonyabb hozamot hoznak, mint korábban, de ugye mindig az előretekintő hozamokat kell figyelni. Én nem vagyok egyébként arról meggyőződve, hogy ebbe a turbulens világban, ami éppen kialakul, a részvénypiacok nagyon erősen fognak teljesíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szelektív fókusszal lehet a részvénypiacokra koncentrálni. Ami látszik, hogy az elmúlt időszak amerikai nagy részvénypiaci menetelése után ez megtorpant, és ugye azzal, hogyha Németország valóban beindítja ezt a nagy gazdasági ösztönző programot, akkor az európai részvénypiacok, amik egyébként hosszú-hosszú időn keresztül lemaradóak voltak a világpiacihoz képest, azok talán meglódulhatnak.
A külföldi részpiacok közül a magyarországi befektetőknek melyeket érdemes célkeresztben tartani, melyeken érdemes befektetéseket eszközölni?
Ma már szinte minden részpiac elérhető az átlag magyar befektetőnek is. Én mégis azt gondolom, hogy a nagyobb likvid piacokkal érdemes foglalkozni. Természetesen vannak mindig extrém sportolók, akik egészen kicsi részpiacokra fókuszálnak, ez a többségnek szerintem nem működik. Általában Amerika és európai nagy papírokat vagy nagy piacokat szoktak figyelni, esetleg árupiacok egy részére koncentrálnak. Én azt gondolom, hogy érdemes emellett maradni. Tudom, hogy vannak, akik nem tudom én most éppen Brazíliát, vagy korábban Indiát látták nagy lehetőségnek. Ez egyéni ízlés kérdése. Én azért azt javaslom, hogy mindenki maradjon a nagyobb és áttekinthető piacok mellett.
A régiós piacok közül lehet valamelyiket kiemelten ajánlani? Gondolok itt arra például, hogy nagyon sokan jelentős potenciált látnak a régiós tőzsdék közül, például a lengyel tőzsdébe, ahol azért komolyabb pénzpiaci mozgások vannak, összehasonlítva mondjuk egy cseh tőzsdével, aminek a jelentősége valamelyest kisebb, vagy lényegesen kisebbnek tekinthető.
Igen, a lengyel piac az kiemelkedik a régiós tőzsdék közül, és egyébként hát már jó ideje van egy olyan várakozás, hogyha a orosz-ukrán háború befejeződik, és egy újjáépítési folyamat indul, akkor ennek ugye a lengyelek valószínűleg nagy nyertesei lehetnek. Arról nem beszélve, hogy korábban ugye a lengyel kormányváltás kapcsán az EU pénzek ugye megindultak Lengyelország fele, úgyhogy a lengyel piac az jól teljesített az elmúlt időszakban, és van benne további potenciál.
Milyen kereskedelmi megoldások, platformok állnak rendelkezésre? Ugye itt online, illetve személyes módszerek jöhetnek szóba, vagy módozatok jöhetnek szóba?
A nagy cégek azok mindig szegmentálják azt, hogy milyen befektetőknek milyen hozzáférést adnak. Általában jellemzően a bankok három részre osztják a szegmenseket. Van egy privát banki szolgáltatás, ugye a nagyon vagyonos ügyfelek részére, van egy ilyen prémium banki szolgáltatás, meg van egy ilyen teljesen alapszolgáltatás. A privátbanki szolgáltatásban személyes tanácsadók segítik a befektetési döntések meghozatalát, a prémiumban pedig úgy fogalmaznék, hogy modellportfóliós tanácsadás érhető el, és a szolgáltatók többségének van olyan megoldás, ahol online tud az ember befektetni. Szerintem ezek közül lehet alapvetően válogatni.
A Raiffeisen Bank nemrég piacra dobott egy online kereskedési platformot, és ezért egy díjat is kapott a budapesti értéktőzsdén. Mit kell tudni erről a platformról? Egyáltalán milyen néven érik el a befektetők?
Raiffeisen Online Broker néven érik el, és egyébként ez a Raiffeisennek a My Raiffeisen nevű applikációjába integráltan érhető el, tehát mi kifejezetten arra fókuszáltunk, hogy ez ne egy önálló egység legyen, hanem hogyha valakinek van nálunk egy számlája és egy internetes, egy mobiltelefonos applikációja, akkor hogyha van nálunk értékpapír számlája, akkor ezen az applikáción belül, ahol egyébként a napi banki ügyeit tudja intézni, ugyanúgy képes legyen tőkepiaci ügyleteket végrehajtani. Ezt fontosnak láttuk azt, hogy erre egyre nagyobb igény van, úgyhogy erre az igényre válaszoltunk. Ezen a felületen keresztül a budapesti értéktőzsde, a nagyobb amerikai tőzsdék, az osztrák tőzsde, a frankfurti tőzsde, és mostantól a londoni tőzsde, párizsi, amszterdami, brüsszeli és lisszaboni tőzsdének a termékei érhetők el. Igaz, nem az összes, mi egy szelektív elérést adunk, körülbelül 1500-2000 termék az, amivel lehet kereskedni ezen a bizonyos platformon.
Mi indokolta ezt az újabb fejlesztést?
Azt látjuk, hogy az online világ térnyerésével azok, akik egyébként korábban örömmel üzleteltek telefonon, azokban megfogalmazódott az az igény, hogy esetleg önállóan, telefonos segítség nélkül tudjanak üzletelni, illetve a másik, hogy a meglevő ügyleteiket folyamatosan tudják nyomon követni, akárhonnan, akármikor, kivéve a zsebükből rá tudjanak nézni, hogy éppen hogy alakulnak az árfolyamok. Szerettek volna több információt kapni, úgyhogy fölfejlesztettük ebben, mindenféle grafikonrajzolás és egyéb kényelmi funkciók vannak. Tehát tulajdonképpen megpróbáltunk a jelenkor igényeihez alkalmazkodva valami olyat adni az ügyfeleink kezébe, amivel kényelmesebbé tesszük az életüket.
Van specifikusan egy ügyfélkör, amelyik különösképpen kiemelten használja, vagy rendszeresen használja ezt a platformot? Lehet ilyen életkor, vagy megtakarítás alapján besorolni ezeket az ügyfeleket?
Igen, tehát azért aki aktívan kereskedik részvényben, az általában nagyobb vagyonnal rendelkezik, tehát jellemzően a private banking ügyfélkör az, aki igazán aktívan használja, és hát azért az a réteg, aki egzisztenciával rendelkezik. Tehát ugye azért ezek nem a nagyon fiatal banki ügyfelek, hanem azok, akik már az élet során egy komolyabb megtakarítást tudtak összeszedni. Egyébként ez nem biztos, hogy mindenhol ez a jellemző, nálunk ez a jellemző ügyfélkör.
Hogyha egy kicsit távlatosan a jövőbe tekintünk, ami ugye elég nehéz, hiszen rengeteg változó van, és minden makrogazdasági elemzési sajtótájékoztatónál hangzik az, hogy nagyon nehéz prognózist, előrejelzést adni a mostani környezetben, de mire lehet számítani a részvénypiacon, a kötvénypiacon, akár mondjuk egy ilyen féléves, egyéves távlatban? Lehet-e egyáltalán egy ilyen időtávlatban bármiféle prognózist adni?
Szerintem nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ráadásul a világ az annyira felgyorsult, és annyira a korábbi gazdasági normákhoz képest annyira új folyamatok vannak, hogy most nagyon nehéz szerintem előrejelzést adni. Amit látunk, hogy az amerikai részvénypiac kilátásait azokat, hát a vámháború miatt, ha szabad így fogalmazni, folyamatosan rontják a befektetők, és most mindenki arra tippel, hogy az európai gazdaság az egy kicsit meggyorsulhat, ott van növekedési lehetőség, de az igazság az, hogy napok alatt vagy hetek alatt ugye teljesen tud fordulni a világképe attól függően, hogy melyik politikus éppen milyen bejelentést tesz. Úgyhogy én ilyen jóslatokban nem szívesen bocsátkoznék.
Tehát tulajdonképpen az a tanács adható, hogy mindenki figyelje az aktuális világgazdasági és politikai változásokat, vagy esetleg legyen kicsit kockázatkerülőbb, mint korábban volt?
Azt gondolom, hogy ha valakinek van egy tiszta képe arról, hogy mi az a vállalat, vagy mi az a szegmens a világnak, amiben növekedést lát, akkor abban nyugodtan lehet befektetni, de természetesen csak a kockázatokat alaposan mérlegelve, és akkora méretű pozíciót fölvéve, ami egyébként észszerű a saját vagyonához képest. Én azt gondolom, hogy egy turbulens világban is egyébként vannak olyan jó cégek, amik befektetve az ember hosszú távon jobb eredményt fog elérni, vagy jobb hozamot fog elérni, mint egyébként kötvénypiacon, csak ezeket meg kell találni, ezeket a vállalatokat.
Liner Gábort, a Raiffeisen pénz, devizatőke piaci és befektetési banki területének vezetőjét hallották. Évente akár 100 nagyobb méretű műhold gyártására is képes lesz a 4iG csoport Remtech űrtechnológiai központja. A létesítmény bokréta ünnepségét hét elején tartották, a gyártást pedig várhatóan 2026-ban kezdik el Martonvásáron, mondta Remred ZRT technológiai igazgatója. Szábori Balást kérdeztem.
A bokréta ünnepségnek a legfontosabb bejelentés az a Remtech elnevezésű űripari gyártóközpontnak a strukturális elkészültségi állapotának a deklarálása. Ugye tavaly történt meg az alapkőletétel, és most jutottunk el odáig, hogy az épület struktúrája, vagyis tulajdonképpen az épület legmagasabb pontja már áll. Innentől pedig következik a következő nagy lépés, az pedig a technológiai egységeknek a beépítése, tesztberendezések és az épület fokozatos felkészítése a teljes körű operációra.
Mikor tud megvalósulni ez a beruházás?
Várhatóan 2026 év végével fog elkezdeni üzemelni a csarnok. Feltételezéseink szerint szükség lesz egy kb. Negyed fél éves időszakra arra, hogy az üzemeltetést azt teljes kapacitásra tudjuk felvinni, hiszen egy ilyen épület azért ez egy összetett technológiai központ, itt nagyon hosszú folyamatok kellenek arra vonatkozólag, hogy kidolgozzuk a gyártási folyamatokat, validáljuk a gyártási folyamatokat, bizonyos minősítéseket meg kell szereznünk, ami ahhoz kell, hogy a gyártási tevékenységet elvégezhessük, hiszen az űripar az egyik legszigorúbban szabályozott minőségügyi kritériumok szempontjából az egyik legszigorúbban szabályozott iparág. Nem véletlenül, hiszen az űripar az egyik legnehezebb területe is a innovációnak és a K+F fejlesztéseknek, ennek megfelelően nekünk is erre fel kell készülni.
Milyen fejlesztéseket fognak majd ebben a központban megvalósítani?
A Remtech központ az elsődlegesen, mi úgy tekintünk rá, mint egy kompetencia központra, ez nem csupán egy épület, ahol gyártunk, hanem egy olyan technológiai központ, ahol kisműholdas technológiákat, és a kisműhold alatt érteni kell nagyjából a 400 kilóig terjedő műhold tartományt. Ezen műhold technológiákat kifejlesztjük, ezeket a műhold technológiákat megtervezzük, majd utána meg is tudjuk építeni, és a megrendelőink számára átadni.
Kik lehetnek majd az elsődleges megrendelők?
Egy ilyen technológiai központ esetében a megrendelőknek a skálája az igen széles. Egy nagyon fontos megrendelő a mi számunkra az maga az Európai Ürügynökség, reményeink szerint, hiszen Magyarország tagja az Európai Ürügynökségnek, aki egy meghatározó szereplője az európai űrpiacnak. Szintén nagyon fontos megrendelő számunkra a piaci résztvevők, hiszen ahogy halljuk, rengeteg műhold konstelláció kerül folyamatosan pályára magáncégek által. Egyre több és több műhold konstellációt jelentenek be, akár 10 000-es számmal is. Ezeknek két nagy gátja van jelen pillanatban, egyrészt a gyártási kapacitások, másrészt a felbocsátási kapacitások, mind a két szektor gyors növekedés előtt. Mi ezen szektorok egyikébe a gyártási kapacitáshoz szeretnénk jelentős mértékben hozzájárulni, illetve harmadrészt érdemes megemlíteni a kormányzati megrendelőket, hiszen azért ezen műholdas technológiák jelentős részben kettős felhasználásúak, és sok esetben ilyen kettős felhasználású technológiát védelmi célokra a kormányzatok is rendelnek.
Hogyha gyártási kapacitásról beszélünk, akkor ez mit jelent, tehát évente hány műhold fog elkészülni majd a központban?
Ez egy kicsit függ attól, hogy pontosan mekkora műholdról beszélünk. A maximális mérettartomány, amire képesek leszünk, ez a 400 kiló körüli, ebből számításaink szerint évente 50-100 műholdat leszünk képesek maximum kapacitáson legyártani. Ennél kisebb mérettartományú műholdból, tehát akár 50-150 kilós műholdakból ez akár több is lehet.
Milyen célokat szolgálhatnak ezek a műholdak? Nyilván ez függ majd attól, hogy a megrendelő milyen igényen lép.
Igen, nagyon széles skálán mozog a műholdak felhasználásának a célja. Ugye rendkívüli növekedés előtt áll és zajlik a világűrbeli szolgáltatások tekintetében, de a legfontosabb szolgáltatások, amire kis műholdakat szoktak vásárolni, ez egyrészt a föld megfigyelés, aminek ugye tisztán kettős felhasználású céljai vannak. Nagyon sok célja van ugye az agrárszektorban például, de ugyanúgy nyilvánvalóan egyértelmű, hogy milyen katonai felhasználás céljai lehetnek. Hasonlóan nagyon fontosak a kommunikációs műholdak, és egyre fontosabb a kis kommunikációs műholdak, amelyek képesek akár műsorszórás internetet biztosítani, és szintén nagyon fontosak az olyan egyéb műholdas technológiák, amik technológiákat akarnak demonstrálni, új kísérleteket akarnak kipróbálni, vagy csak egyszerűen tudományos célzattal egy űrügynökség valamilyen szempontból egy küldetést akar végrehajtani.
Ugye most a Bokréta ünnepség zajlott le, mennyi a beruházás teljes költsége?
A beruházás teljes költsége nagyságrendileg ez a 10 milliárd forint körül mozog. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen technológiai beruházásnak azért a költségeit egészen pontosan megmondani, majd az utolsó pillanatban fogjuk tudni mi is, hiszen azért hosszú időtávról beszélünk, közben változnak az árak, illetve hát, ahogy mondtam, nagyon komoly költsége lesz annak is, hogy egy ilyen épületet föl tudjuk készíteni az üzemeltetésre, és ennek a költség vonzata majd számunkra is akkor lesz tiszta, amikor mi is ott vagyunk, és a különböző certifikéteket, illetve minősítéseket elkezdjük megszerezni.
Zábori Balást, a Remred ZRT technológiai igazgatója hallották. A magyar gyógyszeripar stratégiai ágazat, a hazai piac kiszolgálásában is jelentős a szerepe. Minden második beteg ugyanis hazai gyógyszerrel gyógyul, mondta a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének jubileumi konferenciáján a szövetség elnöke. A szervezet 35 évvel ezelőtt, akkor 14 tagot számlálva, 1990-ben alakult meg. Greskovics Dávidot kérdeztem.
35 év alatt a legnagyobb siker az, hogy föl tudtuk tartani a folyamatos kommunikációt a döntéshozókkal, mind a nemzetgazdaság, mind az egészségpolitika, mind a társszövetségek felé tartó kommunikációval, ezzel is segítve és erősítve a hazai gyógyszeripar versenyképességét. Hogyha konkrét példákat akarunk, én az utóbbi 4 évben visszamenőleg tudom mondani, hogy legfontosabbak azok a stratégiai megállapodások, amik együttesen jelzik azt, hogy kormányzat elismeri a hazai gyógyszeripar stratégiai mi voltját, és a nemzetgazdaságban betöltött szerepünket és versenyképességünk megőrzése, ez nagyon sokat ad hozzá egy ilyen megállapodás.
Mi az, ami most a legnagyobb kihívás, hiszen azért ezek mentén, a stratégiai megállapodások mentén számos eredményt elértek az utóbbi években, köztük például ugye azt is, hogy a gyógyszergyártókat terhelő extra profit adót kivezette végül a kormány, de hogy látja, hogy milyen kihívások vannak még?
A nemzetközi helyzet egy klasszikust idézve fokozódik. Azt látjuk, hogy a szomszédunkban dúló háború, az ellátási láncok meghosszabbodása, a kiszolgáltatottság Távol-Kelet felé, ezekkel szembe kell nekünk úgy összeszedni magunkat, és olyan válaszokat adni, hogy ahogy azt korábban is mondtam, a versenyképességünket meg tudjuk őrizni. Elhangzott itt az előadásban, hogy exportképességben a hazai gyógyszeripar nem áll olyan rosszul a világban, hiszen 15-ek vagyunk, és hogyha visszaszámoljuk egy főre az exportképességet, akkor Magyarország a 12. helyen áll a világban, ami én azt gondolom nem egy rossz pozíció. Ezt kell megtartanunk, és a legnagyobb kihívás az, hogy ezt megtartsuk, folyamatosan növeljük, és az oktatásba való részvételünkkel pedig hosszú távon biztosítsuk a gazdaságba való jelenlétünket.
Kevesen tudják azt, hogy K+F ráfordításokban, innovációban mennyire erős a hazai gyógyszeripar. Milyen számadatokat lehet kiemelni ezen a területen?
2023-ban közel 100 milliárd forint volt az, amit a hazai gyógyszeripar fordított kutatásfejlesztésre és innovációra. Ez azért van így, mert maga a gyógyszeripar egy exportorientált K+F vezérelt tevékenység, és ha nincs innováció, nincs versenyképesség, és megint csak ide kanyarodok vissza, mert ha mi meg akarunk élni a világban, meg akarjuk mutatni magunkat, versenyképességünk megőrzéséhez a K+F egy nagyon fontos tényező. 15 ezer munkavállalót foglalkoztatunk, és hogyha kijebb tekintünk, és nem szigorúan csak a gyógyszergyártás, hanem a beszállítóipart is nézzük, ez a létszám ez eléri a 25 ezer főt is.
Összehasonlítva a gyógyszeripar K+F tevékenységét más ágazatok innovációs tevékenységével, mekkora a különbség?
Én így nem sorolnék föl különbséget, de hogy vezető pozíciót töltünk be, az egészen biztos, mert az egyfőre eső K+F költésben a második legerősebb iparág vagyunk a nemzetgazdaságban, a szolgáltatóiparon belül, és azt azért látni kell, hogy 1700 milliárd forint volt a tavalyi bevételünk, és ennek 51%-os hozzáadott értéket generál a gyógyszeripar.
Greskovics Dávidot, a Magyosz elnökét hallották.